3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Egy színésznőről fogunk beszélni, aki a maga korában nagyon népszerű volt, írt egy emlékiratféleséget, és ebben van egy mondat, emlékszem, fiatal koromban olvastam is ezt, és meg is fogott, hogy van egy ember, aki ennyire be tudja lakni az országot. Volt egy olyan mondat, hogy tulajdonképpen, ha nekem nem lenne pénzem, írja, ha szegény lennék, és munkát se kapnék, akkor is ebben az országban mindenhol tudok kapni egy tányérlevest. És ez igaz volt Gobbi Hildára, aki egy kitűnő színésznő volt, maga szabálytalan módján többek között azért, ugye, mert a korszakban, ami nem volt akkor bevallható, azt hiszem, hogy törvényileg üldözték is, a valóságban nem a melegeket, ő egy leszbikus ember volt, egy olasz apával, innen a Gobbi név, és hát egy meglehetősen viharos kommunista múlttal, ami az II. Világháború előtt kezdődött el egy illegális mozgalomban, és hát aztán nagyon sok konfliktussal, főleg Major Tamással, akivel egyébként az illegalitásban vagy az ellenállásban együttműködött. Ő talán kevésbé volt sztálinista vagy dogmatikus, mindig az érzelmei, az emberbarát érzelmei jobban vitték, mint Majort, és ez megmentette sok mindentől, minden esetre. Ugye volt egy olyan időszak, amikor Major kitiltotta őt a Nemzeti Színházból.
Kirúgta.
Tehát Gobbi Hilda. Gyuri?
Hát szerencsém volt ismerni. De csak 1975-től kezdve ismertem személyesen. Na most nem is tudom, hogy előtte sokat láttam színpadon valószínűleg, de hát az ő szerepei, hát ez eldőlt már akkor, amikor azt hiszem első éves akadémista volt, színi akadémista, 30-as évek eleje, mert éppen a diákoknak ugye kiosztották, hogy melyik Rómeó, melyik Júliával adja elő ott a csoportból a szerepet, és ő is várta, hogy ki lesz az ő társa, és akkor azt mondta a szereposztó rendező, hogy hát nem Júlia, majd Mirigyet kapsz a Csongor és Tündébe. És nem lehetett Júlia. Na most nagyon fiatalon megkapta Mirigyet, és aztán millió előadásban a Csongor és Tündében ő volt Mirigy, és a saját előnytelen külsejét, amit ő maga is ecsetel, hogy milyen előnytelen volt a külseje, azzal vélte orvosolhatónak egy ideig, hogy mindig még rondább maszkot csináltatott magának, és rettenetes fényképek is vannak a könyvében, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe, mindjárt visszatérek rá, ahol csúnyábbra, nagyon csúnyára maszkírozza magát, és úgy érzi jól magát a szerepben. Na most persze rengeteg filmben is szerepelt már a 30-as években, ilyen titkárnőket, meg mindenféle ilyen mulatságos figurákat játszottak vele. Tehát ő eleve jobban járt, mint a szép színésznők, mert hát a szépség elmúlik, de ha valamilyen karaktert játszik egy színész, akkor előbb-utóbb az a karakter, az egyrészt ő benne is kifejlődik szépen, másrészt pedig ráértik, és attól kezdve abban ő elég szabadon működhet. Na most ez a karakter akkor érett be, vagy 50-60 éves volt, amikor igazán öreg asszonyokat kezdtek vele játszatni. Már fiatalon is játszott egy 106 éves nőt, hát azért az nem akármi, és állítólag nagyon jó volt benne. Hát ezt nem láthattam. Minden esetre az ő csúnyasága és az ő lelkesedése együtt egészen páratlan jelenségé állt össze. Tulajdonképpen én nem is tudom úgy nagyon elvonatkoztatni a szerepeit őtőle. Pedig hát nyilván, hogy a tehetségesnek tartották, ha fölvették, ha azonnal ott maradt a Nemzeti Színházban, ha végig mindig foglalkoztatták, és hát nagyon jó szerepeket kapott, a Sasfiúktól kezdve, nadrág szerepektől kezdve végig, és több nadrág szerepet is játszott.
Az is volt, ugye?
Igen, meg sok minden volt. Hát Ózsé anyu díjat ő hozott létre, ugye végrendeletileg, és azóta is osztják. Ez az Ózsé anyu ugye Ibsenben van, Pergünt. És minden esetre, amikor beérik az ő lelkes csúnyasága, és emberbaráti csúnyasága, akkor elkezdődik egyúttal a Szabó néni korszak is, a Szabó család, amelyik páratlanul népszerű sorozat lett a Magyar Rádióban, és valami 2500-szor ment, és csak 2007-ben szűnt meg. Na most egészen páratlan sorozat. Nekem véletlenül volt szerencsém, éppen TBC-ben feküdtem 59 júniusában, amikor a rádióban meghallgattam az elsőt, meg a másodikot, és tetszett. Akkor még néhány darabra tervezték a sorozatot. De olyan népszerű lett, teljesen jogosan egyébként, hát én akkor 13 éves voltam, olyan népszerű lett, hogy hát 2500 darab lett belőle, és hát Kobi Hilda lett eleve Szabó néni, akkor még 50 éves volt, vagy mennyi. Hát 13-ban született, ugye?
Még nem volt 50 se.
50 se volt. Fantasztikus. És már ő volt Szabó néni, a mama, meg a izé, meg a nagymama, meg. És hát a haláláig játszotta, 88-ig játszotta. És ottan valami 1000 színész vett benne részt. Elképesztő sikerű dolog volt.
Hát onnan kihaltak belőle, olyan sokáig.
Csak kihalni lehetett, igen. És hogyha valakit a sorozatban, mint szereplőt kiirtottak, akkor a közönség természetesen visszakönyörögte. Hát ott nem volt mese, vissza kellett, föl kellett éleszteni, vagy másik szerepbe föl kellett megint ajánlani. Volt, aki 3-4 szerepet játszott színészként ebben a nagy sorozatban. De, na most ez a Szabó néni szerep, ez nagyon érdekesen visszahatott rá, mert édeskés lett. Aha. Ő ilyen karcos volt, eleve Brecht színésznőnek született. Hát ezzel a külső, ezzel a habitussal.
Hát meg úgy is hívta magát, azt mondja, hogy nem vagyok én olyan pali, mondta.
Igen.
Tehát ez kvázi ilyen férfi szerepben.
De nem csak férfi volt, ember. Hát ember volt, ugye teljesen mindegy, hogy férfi vagy olyan mindegy. De hogy édeskés lett egy kicsikét, és hát ő is tiltakozik a 82-es könyvében egy kicsikét a modorosság vágya ellen, hogy ki nem modoros, mondja. Hát 82-ben ő már eléggé modoros volt, és ilyen édesházmesternék néniket játszott, meg voltak ilyen szerepek, ugye, meg a Svajda Szent családban is édeskés volt. Tehát ez fenyegeti azokat, akik karakterből öregednek meg. Ez egy nagyon érdekes jelenség. De aztán ki tudott belőle mászni, mert színésznő volt. Én akkor dolgoztam vele együtt, amikor 75-ben segédrendező voltam Major mellett, és a többek között a Karnyónét és a Magyar Elektrát csinálta a Major. Én nem tudtam az előtörténetét a Karnyónénak. Az volt az előtörténet, hogy ők, mint baloldaliak, a Városligetben csináltak volna tulajdonképpen igazából egy Dudadűri, vagyis Danden György előadást 42-43 táján. Tehát amikor már a népi hülyéskedés az igazából gyanúsnak minősült, és hát nem egy hazafias darab a Danden György, és abban játszott már Gobi Hilda is, meg Várkony, meg Major, meg a többiek. Na most ezt igazából betiltották, és ehelyett vették elő a Karnyónét. Na most, amikor 75-ben, több mint 30 év múlva a Major részben ugyanazokkal a színészekkel újra megrendezte. Én nem tudtam, hogy ez valaminek a felújítása, és a Dávid Gyula zeneszerző, ott egy ilyen kedves öreg ember ott működött, és kiderült, hogy ő a zeneszerző. Hát már a Városligeti Karnyónének is ő volt a zeneszerzője, és ő is baloldali volt, és tulajdonképpen nem tudtam, hogy egy ilyen redivivusban veszek részt, és hát nagyon-nagyon szépen próbált Gobi Hilda, mind a kettőben. És emlékszem, ezt föl szoktam emlegetni, mert egészen lenyűgöző hatása volt rám. Az akkori Nemzeti Színháznak, vagyis a Hevesi Sándor téri volt Magyar Színház, ma Pesti Magyar Színháznak a nézőtéri büféjébe kellett valamiért próbálnunk, mert foglalt volt a színpad, és foglalt volt a próbaterem. Hát az elég rossz hely, mert kőlapok vannak, és visszhangos, és minden. És hát oda mentünk próbálni délelőtt 10 óra, és úgy néztem körbe, mint segédrendező, és azt láttam, hogy a Gobbi nincs köztük. Mindenki más ott volt, Szacsvai, Törőcsik, mindenki ott volt. Gobbi nem volt sehol. És akkor néztem a Kadelkára, az ügyelőre, hogy mit szól, hát neki kellene idegesnek lennie. De Kadelka nem volt ideges. És elkezdődött a próba, és nem volt sehol a Gobbi. Ő játszotta a kórust. Ugye ez a kórus, ez az antik kórusnak megfelelő, egy darab ember játsza a Bornemisza-nál, és eljátszhatja a kórust egyébként egy ember. Ez egy nagyon érdekes műfaji dolog ez a kórus, és na mindegy, az én pályámra nagy hatással volt az, hogy lehetséges kórusba gondolkozni, de a prózámba gondolkozom benne, és nem a drámákban. Na, és elég az hozzá, hogy jött volna a kórus megszólalása, és akkor ott a pult előtt egy ilyen roncsomó hevert a földön, és az megmozdult. És onnan emelkedett ki Gobbi Hilda, mint kórus, mint a habokból Vénusz. Elképesztő. Kipróbálta, hogy az milyen. Döbbenetes. Hát, és hogy rásandítottam a majorra, és majdnem könnyezett. Őt is meghatotta. Fantasztikus jelenség volt. Hát aztán az előadásban nem került bele. Csak hogy, hát ő abszolút színészileg és művészileg gondolkozott, tehát az Isten is a színpadra teremtette, és akkor kiderült aztán, hú, se ilyet kitalálni. Hogy így belemenni egy szövegbe, egy szerepbe, ami tulajdonképpen egy átlag nézői szerep a kórusé, tehát tulajdonképpen ez nem is típus, óriási, csodálatos.
Menjünk egy picit vissza az életében, én ezt nem tudtam, hogy ő, aki illegális kommunistaként működött, az apja százados volt, és egy munkás szolgálati századot, hogy hívták ezt pontosan? Munkaszolgálat, igen. Tehát egy munkaszolgálati századnak volt a parancsnoka, és az apjától szerzett mindenféle menleveleket, kitöltetlen menleveleket, amivel bujkálni segített zsidókat, nem zsidókat, stb.
Az apja is, meg ő is, igen.
Igen. Igen. Hát akkor egy meglehetősen emberséges parancsnoka lehetett annak a századnak föl.
Nagyon. Igen. Abszolút.
Jó. Tehát, hogy azért nem egy ilyen nagyon proletár helyről származott, és hát mégis ez az igazságérzet, ami végigkísérte az egész életét, a szegények, elnyomottak, kisemlézettek, stb. Iránt, ez valami egészen mély családörökségnek gondolom én.
Hadd térjek vissza, bocsánat, de, a 82-es Közben című könyvére.
Igen.
Ez akkor jelent meg először is utoljára, és ezt 80-81-ben csinálták vele, hát nyilván fölvették hangszalagra, és akkor valaki stilizálva leírta. Én nem tudom, hogy ki írta le, lehet, hogy az MGP, nem tudom ki, mintegy. De hiteles a szöveg. Hiteles, hogy ezt a Gobbi mondta. Tehát nem adtak olyasmit a szájába, amit ő nem akart mondani. Na most rettenetes gyerekkora volt. Hát születik egy nagyon gazdag családba, csak éppen a papa elkártyázza, meg elszórakozza, meg elissza a vagyont, úgyhogy jönnek a végrehajtók, el is válik a feleségétől, meg a kicsi lányától, akik attól kezdve évtizedeken keresztül éheznek, aha, nincs hol lakniuk, kegyelemből, meg irgalomból befogadják őket, ilyen-olyan valamilyen ismerősök, de azok is szegények, és az végig éhezi a Gobbi Hilda a további gyerekkorát, noha előtte németül és franciául tanult, meg zongorázni tanult, meg mindent megkapta volna. Hát csak a papa.
Ilyen a deklasszálódás.
Hát, és rettenetes nélkülözések között végzi el az Színi Akadémiát is, és már a Nemzeti Színház tagja, és nincs hol aludnia, nincs lakása. És kegyelemből, hát ugye vannak ezek a lebújók, kocsmák, ahol ő órákat tölt meg, fél napokat tölt, ugye próbák után, meg előadás után, és aztán a Blahalúzatéri Nemzeti Színháznak a portása beengedi hajnalban, hogy tudjon aludni valahol. Szóval rettenetes nyomor. Igen. Ő azt megtapasztalta, és azt is megtapasztalta, hogy segítenek az emberen. Hát akkor még segítettek.
Volt, Pali, te jössz, csak még eszembe jutott, hogy volt valami ebben a könyvben, vagy talán nem is ebben a könyvben, minden esetre leírták róla, hogy megundorodott a férfiaktól, tehát mintha lettek volna, hogy ilyen abuzálások is, és ez magyarázna az ő leszbikusságát, ezt én nem hiszem, mert ez nem így szokott működni, de minden esetre ez is volt. Igen?
Hát igen, volt egy ilyen magyarázat, állítólag ő adta, ezt soha nem tudjuk, hogy miért és hogy van. Az biztos, hogy az egyik első olyan színésznő volt, aki ezt egyáltalán ugye nem szégyelte, hanem nyíltan felvállalta, és hát nem is akár milyen partnerei voltak az életben. Ugye Temesi Hédi, aki ugye miatta vált el a férjétől, vagy legalábbis ezt mondták, és hát ugye utána meg Galgóczi Erzsébet, aki vele hasonlóan, vagy hozzá hasonlóan alulról jött, és hát egy nagyon érdekes írói pályát futott be, és hát tragikusan korán végződött is ez a pálya, de hát én emlékszem, hogy nagyon, nagyon fontos volt pont 16-17 éves koromban a Vidravas, meg egyebek. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes életút, bizonyos értelemben ugye az a fajta emancipáció, ami az ő küzdelmes gyerekkorából, és tegyük hozzá a származást is, tehát hogy ugye azért ő egy olasz származású bevándorló, a nagyapja volt az, aki Magyarországra jött. Ilyen értelemben az a fajta marginalitás, amelyet a származásával, a családi sorsával, az alkatával, ami ugye a csúnya nő, és ezt ugye még ő maga erre rá is játszik, és ezzel együtt ér el sikereket. Pontosan az atipikusságában jelent valami nagyon érdekeset ebben az egész színház történetben, és természetesen sok minden más, nyilvánvaló beszélünk majd az intézményes dolgokról is, hiszen Gobbi Hilda nagyon sok jót tett, tehát azt sem szabad elfelejteni, hogy ő azért mondjuk a 40-es, 50-es években az új szerveződő Magyar Színház egyik hatalmi központja volt, informálisan, biztosan, nagyon fontos kapcsolatrendszerekkel, különben nem tudta volna megvenni Bajor Gizi elhagyott villáját, nem tudta volna fenntartani az Ódri színész otthont, a Jászai színész otthont.
Horváth Árpád színész, az
Horváth Árpád. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyek azt mutatják egyébként paradox módon, hogy valaki, aki egyébként Rákosival is, meg Péter Gáborral áll közvetlen kapcsolatban, milyen jól tudja használni a befolyását, és ahogy ő embereket mentett, úgy embereket mentett az 50-es években is, és hát majd gondolom Gyuri erről beszélt, tehát ez az 59-es távozása a Nemzeti Színházból, ez is mutatja azt, hogy ott valami Major és Köztek elromlott, és valószínűleg nem az ő hibájából, hanem inkább a Majoréból. Én nem tudok mit hozzátenni ehhez a dologhoz, mert az én Gobbi Hildám az életkoromból is következően nem a színpadi Gobbi Hilda, hanem a Szabó néni. Tehát ez annyira belém égett, tehát az egyik...
Tehát a családban hallgatták?
Hát abszolút, mivel hogy nem volt televíziónk, tehát hogy egészen a 80-as évek elejéig, és hát apámnak ez volt az egyetlen dolog, ő nem ivott, nem dohányzott, csak Szabó családot hallgatott. Tehát ez valami annyira átjárja a magyar kultúrát, a legkülönbözőbb, tehát én soha nem szégyeltem azokat sem, akik mondjuk szomszédokat néztek, hiszen ez a magyar népi kultúrának egy olyan elfeledett fejezete, és ahogy Gyuri mondta, tehát ahogy azt hiszem Hajnóczi Líviának hívták a bemondót, tehát megvan bennem, itt ég a fülemben, hogy elhangzott a Szabó család. És én már ugye olyan fiatal voltam, hogy akkor már a második Szabó bácsi is meghalt, szegény Rajz János 1981-ben, tehát a stáblistát már úgy mondta, hogy Szabó néni, Gobbi Hilda. És ugye jött Kárpáti, Zente Ferenc, hát Benkő Gyula, Csurka László, Mór Marian, tehát hogy tényleg olyan a legendája a magyar színjátszásnak, amelyek ugye a szerepüket minden héten eljátszották ebben a sorozatban, hogy egyszerűen nem lehet, és egyébként, ahogy most Gyuri mondta, hogy ez az édes kis, tényleg, tehát hogy bennem semmi olyan, tehát a Gobbi Hildának nem a nagy drámai szerepek, vagy éppen a mirigy, vagy egyebek, hanem ez az édeskés, békére törekvő, a családot összetartani akaró nagymama jutott el hozzám, de ez olyan erősen, hogy ezt nem lehet kiírtani, hiszen ez volt az egyik első dolog, ezt hallgathattam, hát abszolút korrekt volt 12 éven felülieknek is, hiszen mindent, ami életlen kiirtottak, magában már a szerzők is.
Hát be se került.
És be se került. Ez egy önmagában megéri a vizsgálatot, hogy a Kádár rendszer fennmaradásában mennyire játszott szerepet a Szabó család, amely ugye hát így deszanitalizálta ezt a, vagy szanitalizálta ezt az egész elviselhetetlen dolgot. Nem tudom, mennyire lehet művészinek nevezni bármilyen tekintetben a Szabó családot, de hát be kell valami, és azért is most legalább annyira vagyok hallgatója ennek a műsornak, mint résztvevője, hogy számomra ez a Gobbi Hilda. És aztán, mint történésznek, aki ugye érdeklődik az egész véres és konfliktusokkal, törésekkel teli 20. században, hát itt van egy pálya, és itt van egy érvényesülés, itt van valaki, aki a szocializmusban hát jó létre tesz szert. Az interneten gyakran kőröz egy Garas Dezső jelenet. Azt hiszem, hogy Gobbi Hilda valamelyik 70. talán születésnapján játszották el, ahol a Gorkinak egyik, talán az Anya című darabjáról van szó, ahol a Garas még mint fiatal főiskolai hallgató kapott szerepet, és ezt eleveníti föl a már befutott Garas Dezső ezen a jutalomjátékon, és talán éppen a Temesi Hédi van ott a nézőtéren, ott cigarettázik Gobbi Hilda, ez is mutatja, és ahogy hát nagyon-nagyon érdekes és élvezetes maga a jelenet, ahogy ezt Garas előadja, de benne van az, ahogy ez egy színészfejedelem, ahogy az öltöztetőnő megy el, hogy főiskolás, tehát hogy itt egy valódi nagyhatalomról van szó, nyilvánvaló, hogy a színházi világban ez a hierarchia ma is valamennyire él, a nagyszínésznek külön öltözője van, a nagyszínésznek öltöztetői, öltöztetőnői vannak, a nagyszínésznek futárjai vannak, a nagyszínész az magához rendeli.
Ez már nincs.
Ez már nincs.
Megszűnt.
De akkor volt.
Hát akkor volt.
Igen. Akkor volt.
Úgyhogy de ez mindenkinek járt ki azért.
Hát ezt gondolom.
Tehát, a nagyszínész közül se.
Igen, tehát hogy...
Ezért kellett a hatalom is.
Ez nem egyszerűen hatalmi kérdés, hanem befolyás kérdése, az nem hatalom. Aha. Tehát azt nem mondhatom, hogy a Gobbi Hildának hatalma lett volna, úgy, mint mondjuk Major Tamásnak, igen. Szó nincs róla. Hanem az egész műfaj iránt valami hihetetlen lelkesedést és alázatot tanúsított. És hát azért nem akárkikkel indult ő, és nem akárkik tanították. Hát például amikor a fiatal színészek megcsinálták ugyanazokat a darabokat, mint amiket a nagyszínészek, az akkori idősebb nagyszínészek a Nemzetibe, akkor a rendezők Major Népap Mariska volt, a Major Tamásnak a mamája, aki igen jóba volt Horthy Miklóssal. Amikor Bajor Giziért lelkesedik, mint a legnagyobb magyar színésznőért, és nyilván az volt. Én nem láthattam színpadon már. És utána a Bajor Gizi Múzeumot egy évvel a halála után megcsinálja. Hát fantasztikus, hogy mi történik. És ahogy éveken keresztül fejleszti azt a múzeumot. Oda összegyűjtötte a Bajor Gizi után maradt tárgyi emlékeket, meg egy csomó más tárgyi emléket. Ugyanúgy, ahogy összegyűjtötte a Nemzeti Színház fölrobbantása után, amit lehetett a Nemzeti Színházból, és beépítette ugye Visegrád Szent György pusztán a házába, amit most elkúftja, vetyéltek, hagyták lerobbanni, és mindent megszüntettek azóta, tulajdonképpen csak a Bajor Gizi Múzeum éppen még van, de majd nem lesz. De nagyon kellett volna valamikor a 80-as, 70-es évek, 70-es években, nagyon kellett volna még néhány dolog a Bajor Gizi Múzeumban, és újra meg újra rendezte, és az új anyagokkal újra meg újra megnyitotta. És nem volt meg Bajor Gizinak a Kossuth díja. És hát ott kellett volna lenni a Kossuth Díjnak, ugye a valamelyik vitrínbe, és akkor elintézte, hogy adjanak egy Kossuth Díjat. És Ronyesz Máriát küldte be a parlamentbe, aki hát ott segített berendezni ezt az új kiállítást a Bajor Gizi Múzeumban, és beengedték ottan az északi kapun, és ment föl, és akkor bekerült egy szobába Ronyesz, ahol egy kedvetlen nő ült, és akkor mondta Ronyesz, hogy ő ez, és a Bobby Hilda küldi a Kossuth Díjért. És erre kihúzta a fiókot a nő, és megkérdezte, mennyi kell. Egyet hát, elvitt a múzeumban.
Igen.
Na most, amivel...
Jellemző módon a neveket ismerjük, Gobbi Hilda, ki bátran, Ronyesz Mária, de azt, aki ott diszponál a Kossuth díjak mennyiségén, azt nem ismerjük, azt a nevet.
Én nem biztos, tudom, lehetne ismerni, mert a könyvében egy csomó név szerepel, és nagyon érdekes nevek szerepelnek benne. És elég elfogulatlan ez a könyv. Mindenkinek ajánlom, hogy figyelj, újra ki kéne adni, hát nem tudom, hogy a piacon eladható-e, de nagyon-nagyon érdekes könyv. Igen. És kiderül belőle, hát a magyar 20. század benne van a maga módján.
Azért, ami a hatalmi pozíciót illeti, ugye 45 után a színházakban színészek veszik át, a Vix színházal is ez a helyzet, például Tolnai Klári, ugye ilyen főnök féle lesz, nem tudom, hogy ez mekkora hatalommal jár,
semmilyen,
de hogy mindenre a Nemzeti Színházat átvette egy ötös bizottság.
Hát a Major
Gobbi
Tamás.
Volt, Gobbi, Várkonyi, Bot Béla, Olá Gusztáv, nem tudom kicsoda.
És jaj, hát Tamás. Egy nagy díszlettervező, az opera, persze.
Igen, de aztán az olyan
Hontferenc. A munkatárs.
Tehát, hogy ilyen hatalom lettek, aztán nem tudom, hogy a kettő között miféle konfliktus lett, már mint Major és...
Nem, az később. Tehát sokáig együtt vannak, együtt játszanak, csinálják a Gorki daraboktól kezdve egy csomó mindent együtt csinálnak. 59, amikor összekülönböznek, állítólag valamilyen nőügyön különböztek össze, de ez teljesen mindegy, mert utána elkerült a Gobbi Hilda a József Attila színházba, és nagyszerű szerepeket játszott, úgyhogy nem járt rosszul Gobbi Hilda. És aztán, amikor visszakerül a Nemzeti Színházba, addigra a Nemzeti már kezd szétesni. Érdekes ez a 82-es könyv, ez a Közben című könyv, abból a szempontból is, hogy mi alatt készülnek ezek az interjúk, ami aztán nyomdafestéket lát a Gobbival, közben szerveződik a Katona József Színház. Az már nincs benne. De 82, amikor megjelenik, akkor már a Katona József Színház tagja, a Majorral együtt egyébként.
Meg ők a nagy öregek,
csomó,
akik
oda meg a fiatal, nagyszerű színészek mentek, Ellei Kornél, sokan mentek át, akik úgy érezték, hogy akkor a Nemzeti már nem. És a Nemzeti haldoklása az sokáig tartott. Én akkor kerültem be, amikor már kétfelé volt hasadva az a Nemzeti Színház, és hát tanulja voltam, hogy normál állapotban milyen rosszabb Nemzeti Színház. Mert az a normál állapota, hogy nem jó. És az a különleges, amikor jó. Uh-huh. És rettentő nehéz hely egy Nemzeti Színház Magyarországon, máshol is valószínűleg, ahol van. De erről nagyon-nagyon érdekes anyagok vannak benne ebben a könyvben. Hát állítólag Molnár Gál Péter megírta, de az nincs kiadva, és biztos, hogy az archívumban talán most még megvannak azok az anyagok, amelyeket ki kéne adni.
Molnár Gál Péter emlékiratai?
Nem, a Nemzeti Színházról van egy könyve.
Amit
de
nem
jelent
ki?
Meg, persze.
De miért persze?
Hát mert nem adják ki, hát nem mindent adnak ki, amit megírtak.
Fura. Szerepe, ugye a Nemzeti Színház újjáépítésére kezdett gyűjteni a halál előtti években, igen, és nagyon nagy sikere volt, tele volt vele a televízió, rádió, a lapok. Ez a szerep, ez feltűnő, főleg, hogyha egy színész csinálja, vagy találkoztál hasonló példákkal?
Hát én egy kicsit vitatkoznék Gyurival, amikor azt mondja, hát lehet, hogy ez az öltözőbeli küldetés már nincs így, meg nem úgy, de az, hogy ma Magyarországon még mindig a színész az egy olyan kategória, amely messze túlmutat azon, hogy a színpadon játszik, vagy esetleg filmekben, hiszen a filmek és sorozatok, hát azt nézzük meg, hát ki van most ugye a felemelkedő ellenzéki vezér oldalán egy színész. Kikkel próbálják reklámozni színészeket. Tehát, hogy a színész, mint aki a közéletet, a politikát valami módon emberi, humanizálja, szerintem jelen van, és ez természetesen inkább informális, mint valóságos hatalmat biztosít a színész számára, aki egyben ugye rettenetesen kiszolgáltatott is. De a színész szerepe Magyarországon továbbra is, bár nyilvánvalóan nem annyira, mint korábban, szerintem kiváltságos abban az értelemben, hogy egyfajta csomópontja annak, amiben megjelenik a közéleti diskurzus, illetve azok a törések, amelyek mondjuk a nemzeti vagy a politikai közösségen belül kiformálódnak. És ebben a tekintetben érdekes az, hogy Gobbi Hilda azért tudta megcsinálni, hiszen ő egy győztes diskurzusnak volt az egyik képviselője. És ugyanígy, ahogy Várkonyi Zoltán, vagy ugye Gáspár Margit, vagy ugye hát az ötös bizottságot említetted. Na most hát ugye nincs olyan év, amikor mondjuk legalább a kőszívű ember fiait lenevetítetnék. Tehát ez a fajta dolog a köztévén, tehát jóval túlmutat azon a jelentőségen, hogy mondjuk Várkonyi intézményes hatalmát azt tette lehetővé, hogy 1945-ben egy alapvető rendszerváltozás történt Magyarországon. Valószínűleg, ha nincsenek a zsidó törvények, meg stb., akkor sem lett volna egy jelentéktelen színész, de az, hogy ennyire kulcspozíciókat tudott volna létrehozni, vagy megszerezni, és ezeket gyümölcsöztetni is tudta, mind a Víg Színházban, mind a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ez szerintem jelzi azt, hogy a színész az pont 1945-ben mint szerep ért a csúcsra. És hát itt ugye maga Bajor Gizi is, akiért lelkesedett Herceg Ferenc, akiért lelkesedett Horthy Miklós, akiért lelkesedett Rákosi Mátyás. Ott van, és a művészetnek egyfajta eszenciáját adja, amelyre szüksége van a hatalomnak. Ez szerintem bizonyos értelemben a Gobbi jelenséget, a Gobbi Hilda jelenséget is magyarázza. Tehát, hogy ő nyilvánvalóan, tehát, hogy az ő önzetlenségét, az ő invenciózusságát, az ő sokoldalúságát nyilvánvaló, hogy nem szorítja háttérbe, de bizonyos, hogy anélkül, hogy ezek a kapcsolatrendszerek nem lettek volna fontosak, hogy a politika nem látta volna azt, hogy jó, hogyha van itt egy Gobbi, aki ezt és ezt is csinálja, akkor ez nem működött volna már. Már pedig a legsötétebb 50-es évek működtek, tehát hogy ez is mutatja egyébként magának a történelemnek is a káoszát, hogy miközben mi jó jut eszünk be 1951-ről, 52-ről, vagy akár 53-ról, Sztálin halálán kívül, hát mégiscsak itt vannak ezek az előadások, mégiscsak itt vannak ezek a színészek, és mégiscsak itt van például ugye ez a Bajor Gizi Színészmúzeum, ami, hát lássuk be, nem tudom, hogy mi lesz a jövője, de még ma is van, tehát valami olyasmi jött létre, amelyre szükség volt, mert különben nem létezne. És ez elgondolkoztat arról, hogy mennyire fontos a színházi kultúra, vagy egyáltalán a verbális kultúra a magyar politikai identitás szempontjában is nincs színház nélkül magyar nemzeti öntudat, nincsen magyar nemzeti kultúra. Tehát, és hát vegyük ide azt is, hogy bármit, amit lefordítanak, azt olyan módon fordítják, amelytől még annak lesz egy külön magyar élete. Legyen itt szó prózai, vagy akár Ibsen drámákról, vagy Brecht drámákról is. Tehát, hogy van ezeknek mind egyfajta magyar akcentusa, sokkal inkább, mint mondjuk az angol száz színpadra özönlő egyéb francia, német, stb., vagy akár magyar dolgoknak, amelyeknek mind egyfajta uniformizáláson kell átesnünk ahhoz, hogy mondjuk az angol filmen, az angol színpadon érvényesüljenek. Nálunk meg beépülnek azok a sajátosságok, amelyek az orosz kultúrából, a lengyel kultúrából, a német kultúrából jönnek. És ennek a csomópontjában ott áll a színész, vagy ott áll maga a színház. Hogy ez most mennyire van leomlóban, vagy mennyire nézem ezt nosztalgikusan, nem tudom, de biztos, hogy Gobbi Hilda ennek alakítója is, meg kedvezményezettje is volt. Tehát, hogy ő mint személyiség, ő mint intézmény ennek a konstellációnak a középpontjában áll.
Lehet, hogy ebben a sorozatban én ezt már említettem, de nagyon idejön. Csináltam Garas Dezsővel egy hosszas beszélgetés, rádióbeszélgetést, és lehet, hogy ez már az ő felnőtt korában nem volt igaz, de ilyen fiatalkori nosztalgiával azt mondta, hogy tudod mi az, hogy színész. Hát a színész az egy megbízottja a közönségnek. A közönség, a kisember azt mondja neki, hogy eredj Jankó, menj fel a hatalmasokhoz, és mondd el nekik, hogy nekünk mi fáj. Ő valami ilyesmiként élte meg a saját színész sorsát, és hát ez Gobbira rettenetesen igaz volt. Ha csak azt összeírtam, hogy miket csinál, hogy a Horváth Árpád kollégiumot említettük, az 1947, már két évvel 45 után. A Jászai színészotthon, az Ódri színészotthon, ebből később egyébként fiatal színészeknek itt nem volt lakásuk, ugye itt ugrik be Gobbi, akinek nem volt hol aludnia sokáig, tehát ő nagyon tudta, hogy milyen ez, és hát a Bajor Gizi Színészmúzeum, meg a Nemzetire való gyűjtés, egyébként fogalmam sincs, mi lett azzal a pénzzel, Nemzeti nem épült belőle, az biztos.
De épült volna, sokáig megvolt a pénz. Én véletlenül az egyik ilyen bizottságban benne voltam, akkor jártam először a parlamentbe, valamilyen delegáltak a rendszerváltás végén, illetve igen, a Kádár rendszer végén. De azt nem nagyon szerették a hatóság. A csomó kezdeményezését nem nagyon szerették, mert nem szerettek pénzt adni természetesen. És hát ez pénzbe kerül. És amikor elindítja, hát kicsit szeszes állapotban indította be ezt a Nemzeti Színház felépítése programot. Ugye eredetileg az volt a helyzet, hogy aláástak a Blahalúza téri színház épületnek, amikor a metrót csinálták, és elkezdett repedni. És akkor csináltak egy költségvetést és az jött ki belőle, hogy ugyanabba kerülne a helyreállítása, mint hogyha építenek egy új színházat. Tehát nem az volt a cél, hogy azt lerombolják, hanem hát nem volt jól megtervezve az útvonal, a metró útvonala, és emiatt az a volt népszínház épülete, ahová ugye a 20. század elején beköltözött a Nemzeti Színház, megrodjant. És úgy döntöttek, hogy majd fölépítik abból a pénzből, egyszerűbb lerombolni, és valahol fölépíteni. Csak hát, ami szokott történni a költségvetésben, elfogyott a pénz, és akkor mindig hátrébb tologatták. Na most ezt a Gobbi Hilda nagyon rosszul élte meg, és állandóan sürgette, hogy csináljanak új nemzeti színházat, nem csináltak, és erre az egyik ünnepi alkalomkor, nem tudom, hanyadik születésnapja volt, közvetítette a tévé is, és vállatlanul elkezdte nyomni, kicsit részegen, hogy igenis, és ő felajánl, nem tudom, és téglapénz, meg egyebek. És nagyon kínos volt, nem tudtak mit csinálni. Tehát muszáj volt úgy dönteni, hogy igen, épüljön föl az új nemzeti. És akkor össze is gyűlt költségvetési pénz is, meg még nem tudom milyen adományok, és akkor évekig ülésezett az ilyen-olyan összetételű bizottság, mondom, az egyikben ott ültem, és nem győztem csodálkozni, ottan sok millió forintokról, meg 10 millió forintokról volt szó, de én akkor még csak ilyen ezrekbe számoltam. Azóta is. És aztán elhalt a dolog. Még nem, ugye kijelölték az Erzsébet teret, hogy a bánféle terv, na most én láttam azt a bánféle tervet, nagyszerű terv volt. Csodálatos terv volt, mert úgy volt, hogy a Babarci, az Aser, meg a Babarci, én leszek a fődramatúr, meg mindenféle. Nagyszerű terv volt. Na hát jött a Fidesz, és akkor félretolta, és akkor majd ők valahol, és akkor létrejött ez a teljesen használhatatlan épület. Azzal a használhatatlan Gobbi Hilda teremmel együtt, amelyikben hát előadást rendezné, az a halállal egyenlő. Hát rettenetes tér, ott nem lehet játszani. Na mindegy, nekem is játszották ott egy darab volt, meg is bukott, pedig jó darab. Mindegy. De elég az hozzá, hogy kellemetlen ember volt Gobbi Hilda. Tehát nem arról van szó, hát Péter Jánosék, illetve Péter Gáborék már sehol nem voltak, amikor ő mindenfélét csinált még, és ottan tüsténkedett. Meg embereket védett, hát a hatalommal szemben is védett embereket, mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali, hát nyomorult volt, tehetséges volt, és a baloldaliakat ugyanúgy védte a rendszer ellen, mármint a baloldali rendszer ellen, mint a jobboldaliakat. És hát Timár Józsefét mindent megtett, meg mindenki. Na most az a helyzet, hogy mint színész, ez elképesztő, 1987-ben a belgrádi fesztiválra, a Bitefre színházi fesztivál, az a legfontosabb évtizedeken át a legfontosabb színházi fesztivál volt a világon, és akkor meghívták a Katonának két előadását, a Három nővért, azt elrendezte, meg a Csirkefejet. És akkor, hát én nem is annyira, mint szerző voltam ott, szerzőt azért ritkán érdemes elvinni egy ilyen turnéra, hanem én voltam a tolmács. És ott a Csirkefej előadás közben lett rosszul Gobbi Hilda, és akkor bevitték a katonai kórház, a Belgrád közepén volt a katonai kórház, és hát mi is rohantunk utána egy másik kocsival, és ott vártuk, hogy mi a vizsgálat eredménye, meg hogy mit csinálnak vele. Ez az a kórház, amit aztán sikerült a NATO-nak lebombáznia pár évvel később. És ott ültünk elég sokan, és vártuk az orvost, és kijött egy kedves középkorú orvos, és úgy csodálkozott, hogy ki-e maguknak ez a nő, kérdezte tőlünk, akik hát vártuk, hogy mi van a Gobbi Hildával. És mondtuk, hogy Magyarország egyik legnagyobb színésznője. Nem akarta elhinni. És aztán azt mondta, hogy az a helyzet, hogy már évekkel korábban meg kellett volna halnia. Mert tele volt áttéttel. Tehát végig úgy próbálta a Csirkefejet, és úgy játszotta, hogy már nem kellett volna élnie. És a lelke tartotta életben. Elképesztő. Hát aztán nem lépett újra színpadra, és 88-ban meghalt. De hogy szóval elképesztő volt az akarat, amivel ezt a műfajt művelte. Hihetetlen.
Hát meg szerette az életet, azt hiszem.
Persze, hát miért ne szerette volna?
Ahogy a Gyuri arról beszélt, hogy a baloldaliakat kellett védeni a baloldali politikával szemben, azért ez mindig fölbukkan, hogy igazából a Kádár rendszert lehet egy ilyen hagyományos értelemben vett baloldali rendszernek.
De hát már a Rákosi rendszerbe is védte őket.
Aha, mert az egy sztálinista rendszer volt, azt még az ember jobban be tudja lőni, a Kádár rendszert nehezebb. Nem? Sokan mondták, hogy tulajdonképpen ez nem is baloldali rendszer volt, hanem egyfajta kispolgári nosztalgiára ráépülő egyeduralom vagy diktatúra, egy ilyen, hát pongyula diktatúra, hogy hangkiselemért idézzük.
Hát a Kádár rendszerről nagyon sok mindent el lehet mondani, meg Gyuri ugye a genezisét meg is írta drámáiban. Azért ez egy erőszak. Egy erőszakban született rendszer volt, és egy hazugságban fogant korszak, amely ugye aztán úgy is zárult le, hogy végre sem sikerült kimondani a névadónak a főbűnt, hogy Nagy Imre nevét, tehát ugye az az ember, vagy hogy is mondja, nem is tudom pontosan, hogy azon a híres 88-as
az az ember,
beszédében. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ez egy alapvetően bűnben fogant rendszer, amelyet nagyon sokáig kísér maga a nyers erőszak is, de még inkább azok a fajta, hát az a fajta manipulációs helyzet, amelyben egykori erőszaktevők, ugye gondoljunk a Magvető könyvkiadó igazgatójára, vagy éppen a Mikroszkóp színpad vezetőjére, akiknek nagyon-nagyon sok minden vaj van a fülük mögött, akik részt vettek, átmennek a kultúrába, és akkor sokszor, ahogy a Magvető, vagy akár a Mikroszkóp is, mégiscsak egyfajta ambivalens helyzetben értéket is közvetít. Ez az egész Kádár rendszernek, ez az egész problématikája, hogy a mai felgyorsult világban, ahol sokkal kevesebb esélye van annak, hogy valami csak azért kap támogatást, mert magas presztízsű kulturális tevékenységnek tekintjük, például mert színház, mert könyvkiadás, mert stb. Hát akkoriban Németh Lászlót, vagy I. és Gyulát 10 000-es példány számokba adták ki. Akkoriban nem tudom, mekkora volt a színház látogatás, de hát ugye nem csak a Katona keletkezett a Kádár korszak alkonyán, hanem például a Győri Balett is. Ami azért tudom mondani, mert ugye én a 80-as évek második felét azt Győrben töltöttem, és hát látható volt, hogy abban a hatalmas színházban, ami maga is egy érdekes monumentum a szocializmusnak, hát tényleg milyen csodálatos előadások születtek balettben. A színház az nem volt annyira felelkesítő, bár én tényleg a 80-as évek színház művészetéből főképp azt tudtam hasznosítani, hogy Győrben játszottak, mert ott jártam színházba. De hogy ez egy janusz-arcú dolog, ahogy ez az egész Gobbi Hilda pálya is. Tehát, hogy mikor volt neki szabad évei. Mikor? Hát a 30-as évek. Nyilvánvaló ő maga a származásilag nem volt fenyegetve, de hát most írtuk, vagy most mondta el Gyuri, hogy hát azért a családi körülményei azért visszahogozva rettenetes szegénység, annak a korszaknak az értelmiségi művész nyomora teljes, tehát ostorütésekkel csapdossa, és aztán jön a hirtelen váltás, amelyben szintén nagyon sok lelkesedés van, valószínűleg nagyon sok hit, de nyilvánvaló, hogy nem volt hülye Gobbi Hilda, egy nagyon okos nő volt, látta, hogy kikkel van dolga, és kikkel menetel együtt, és hogy biztos, hogy volt egy belső iránytűje, ami ezeken keresztül vezette, mert hát tényleg nem tudunk olyasmit mondani, hogy ő személy. Tehát még olyat sem tudunk mondani el, mint Majorra, aki ugye intézményvezetőként tényleg emberi életeket tett tökre, tett tacsra, tett többek között ugye majdnem Gobbi Hildájét is. De közben hát egy rettetesen nagy művész, és művészként nagy egyéniség. A Gobbi Hilda meg egy nagy művész és nagy egyéniség, és nem terhelik ilyen bűnök, mint mondjuk Hont Ferencet, vagy Major Tamást. Tehát ez mutatja, hogy itt van egy női sors, amely ugye benne van ebben a tiltott régióban, hogy nem lehetett, nem illet beszélni mondjuk az ő szerelmi életéről, de nem az, hogy az intimpistáskodni, hanem az, hogy ő tulajdonképpen igazából az individuum emancipációjának is egyik fontos főszereplője volt. Biztos, hogy én is csak azt tudom mondani, érdemes lenne kiadni a műveit, és hát ugye tényleg ahogy a Major is, és hát a Csirkefejben, tehát az egy klasszikus lezárása egy egyébként klasszikusan szép pályának, amit ott alkotnak már betegen megtörve, és bizonyos értelemben, mert ugye az egy fiatal színház volt, hát a Kaposvári Nemzedék még most is, meg a Katona Nemzedék még most is velünk van, de ők voltak azok az öregek, akik képviseltek még egy háború előtt induló, tehát akkor már majdnem 50 éves pályát, amelynek ők kvázi a lezárói voltak, és sokszor ugye maguk a generációs konfliktusban hát nem is ilyen dicső szerepeket vettek magukra. Úgyhogy ilyen értelemben biztos, hogy aktuális ez a pálya, és az erre irányuló vizsgálat, és nem csak azért, hogy most akkor intimpistáskodó információkat osszunk meg.
Mi marad meg egy színészből? Persze vannak tévéfelvételek, ilyen-olyan hangjátékok, stb. Tehát ezeket nem igen játsszák, nem lehet hozzájuk férni.
Hát a hangjátékokhoz nem, mert természetesen tulajdonképpen be vannak tiltva. Hát vannak elvileg az archívumban, a Kossuth Rádió archívumához hozzáférhetetlen.
Kossuth Rádió archívumának egy részét megsemmisítették.
Egy részét, de nem mindent. Nem mindent. De nem tudjuk, hogy mit igen, mit nem. Tévében nem lehet látni, mert ülnek rajta, vagy nem tudom, mit csinálnak. És az intézmények közül csak a Bajor Gizi Múzeum van még meg, mert az összes többit megsemmisítették. Elherdálták. Hát az Odri színész otthonból most rúgták ki az utolsó lakókat, kész. Úgyhogy mindent megsemmisítettek. Én azt kell mondjam, hogy ugye azért 45 után nagyon sok bunkó volt a művészeti igazgatásban. De azért a bunkóság az rendkívül fejlődőképesnek bizonyult. Úgyhogy itt nem egészen értek egyet Palival, mert úgy gondolom, hogy már nem lehetséges, noha szeretnék, hogy bizonyos fajta művészeti alkotásokban valamilyen sztárok az ő szekerüket tolják, mert ezek meg vannak semmisítve. A legnagyobb nézőközönsége a színháznak az a COVID-járvány előtt volt Magyarországon, és azóta meredeken csökken, és ez szándékos. Ez szándékos. És nem fejlődhet, már az én nemzedékemből se fejlődhettek ki ezek a nagy bölények, mint nem tudom, Besenyei, meg Sinkovics, meg Major, meg Gobbi Hilda, meg Várkonyi. Már nem volt lehetséges, de most még kevésbé lehetséges. Megpróbálják mesterkélten megcsinálni filmen, hihetetlen tehetségtelenül. Úgyhogy azok a színészek nem lesznek sztárok, hiába sztárolják őket, és nem fognak visszahatni kedvezően őrájuk nézve. Úgyhogy ez a szerepkör, ez egyelőre, nem mondom, hogy örökre, de egyelőre megszűnt.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spíró Györgynek. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a türelmüket és a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.